I'll keep my social distance. What this world needs is a hug.
Until we find the vaccination, there's no substitute for love. So love yourself and love your family. Love your neighbor and your friend.
Anytime we loved a stranger, they're just a friend you ain't met yet.
perc.
Amikor a véradásról van szó, a legtöbben a Nemzetközi Vörös Kereszt, vagy hát a Magyar Vörös Keresztre gondolnak. Sok minden dolognak a hátterében a Vörös Kereszt áll, de ez az egyik legemblematikusabb tevékenység, amiről ismerjük. Véradok világnapja lesz június 14-én, tehát két nap múlva. Ebből az alkalomból kerestük a Magyar Vörös Kereszttől Váradi Mariant, aki ezért a véradásért szervezés felelős szakmai vezetője. Kezit csókolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Üdvözlöm, és hallgatókat is egyaránt, jó napot kívánok!
A Véradók Világnapja, ez egy régebbi kezdeményezés, vagy mostanában indult el?
Hát a maga nemében már a 20. évét tapossa, mondjuk a Magyar Vörös Kereszt történetében, aki 143 éves szervezett, úgy egy kicsit nál a fiatalabb.
Hát igen,
a véradás szervezés maga 85
relatív mindenike.
Így van, de 20 éve köszöntjük ezen a napon a pótolhatatlan önkéntes térítésmentes véradóinkat.
És hát most egy különösen érdekes dolog lesz, hogy emlékszem, Veszprémben lesz, ahol egy vérszilvafát ültetnek az évforduló alkalmából. Erről egy pár szót, ha mondana.
Igen, jól tudja, és ez az 5. véradók fája a sorban. Uh-huh. Ez egy 20-20-ban elkezdődött hagyomány, melyet a Magyar Vörös Kereszt fővárosi szervezete Budapesten a Szabadság téren ültetett először, és aztán elmentünk Esztergomba, Székesfehérvárra, tavaly Szolnokra, és idén Veszprémbe. Ez a fa egy közösségnek a szimbólumaként álmodtuk meg gyakorlatilag a fejünkbe. Ez egy vörös levelű, nagyon szép tavasszal áprilisban hihetetlen gyönyörű látványt mutató, amikor virágzik. És hát kellő gondoskodás mellett szép nagyra cseperedik, és hosszú évtizedeken keresztül képes élni és virulni. Ő a véradók fája. Tehát azt gondoljuk, hogy jól szimbolizálhat egy pótolhatatlan közösséget.
Vérszilvafa tulajdonosként tudom mondani, hogy ráadásul viszonylag tűr mindenféle természeti Abszolút. Viszontagságot, tehát nem is nagyon kényes fáról van szó. Egy kicsit meséljen nekünk, hogy hát egyrészt azzal azért nem vagyunk tisztában, hogy a véradásnak a népszerűsége vagy a gyakorisága milyen stádiumban van most Magyarországon. Nagyjából ez hasonlóan van, mint az előző években, nehézségek vannak, vagy jobban állunk. Tehát van-e valami trend, ami most megfogalmazható ezzel kapcsolatban?
A folyamatosság, a rendszeresség és az egyenletesség azt gondolom, hogy mindig is egy meghatározó eleme volt ennek a tevékenységnek, és a mai napig ugyanezt a rendszerességet és egyenletességet igyekszünk fenntartani. A tavalyi évben 355 ezer egység vért sikerült az országban toborozni, és a szakmai partnerünknek a betegek rendelkezésére bocsátania. Ez közel 300 ezer véradónak az adományából gyűlik össze, akik között nyilván vannak rendszeres véradók, akik akár 365 nap alatt 5 alkalommal adnak vért, ha férfiról beszélünk. És vannak olyanok, akik életükben egyszer próbálták meg, vagy egyszer próbálják meg, mert például egy családtagnak műtéthez mondjuk irányított véradásra van szüksége. Teljesen változó. Ahhoz, hogy ezt a rendszeres és egyenletes tevékenységet fenntartsuk, Ez egy mindennapos felkészültséget és egy mindennapos folyamatot igényel, és nyilván arról is kell párhuzamosan gondoskodni, hogy a koruknál, vagy éppen az egészségügyi állapotuknál fogva a rendszerből kieső embereket, véradókat pótoljuk, tehát erre viszont a fiataloknak kell valamilyen motivációt kitalálni, ami által a közösség részévé válnak, és hát nekünk az a célunk, hogy rendszeres véradóvá váljanak.
És ez a fiatalok tekintetében ez egy trendi dolog, most nem biztos, hogy ez a szó ideillik, de talán érti, hogy nehéz igen. rávenni őket, vagy szívesen jönnek, tehát mi tapasztalható?
Én azt gondolom, hogy a fiatalok leképezése az összes társadalmi csoportnak. Van, akiket kifejezetten érdekel, mert ügyüknek érzik a közösség ügyeit, tehát magukénak érzik, és részeseivé szeretnének válni. És ők akár a családjukban is láttak erre példákat. Tehát a legjobb edukációs vonal talán az, amikor a családban a szülők véradók.
Mintakövetésként, igen.
Így van, és már gyerekkorukban megismerkednek ezzel a dologgal, hogy ez egy egészséges dolog, ettől a szülőnek nem lesz problémája, megismerkedik vele, nem fog félni a tűtől, látja, hogy működik a folyamat, és nem testidegen számára. És egyébként pedig a kampány, amit most újraélesztettünk már tavaly, és az idén is végigcsináltuk, beviszi a kampuszokra a véradást, ahol a saját közösségében van a fiatal, ahol igyekszünk egy olyan élményé tenni ezt. Az élményt az idézőjelbe teszem, nyilván tű és vérről beszélünk, de mégsem egy idegen helyen van, idegen közegben, hanem talán egy közösségi élményé válik, és talán szívesen eljön majd a következő alkalommal is, akár a baráti társaságával együtt. És hát nagyon fontos, mert körülbelül 50 ezer emberről beszélünk évente, aki vagy a koránál, vagy az állapotánál fogva.
Tehát akivel frissíteni szükséges.
Akiket igazából pótolni kell. Ugye vannak olyan alkalmi állapotok, ami időlegesen várakoztatja a véradót egy következő alkalomig. Van pedig olyan állapot, amikor sajnos végleg kiszűrődnek. De mindenképpen azt gondoljuk, hogy azok is tehetnek a dologért, akik nem alkalmasak egészségileg a véradásra, hanem a figyelemfelhívása viszont mindenki alkalmas. Tehát, hogyha valaki hall arról, hogy valakinek szüksége van, akkor egy munkahelyi csoport összefoghat, egy lakóközösség összefoghat, és akkor gyakorlatilag egy óra alatt akár három ember életét meg tudják menteni.
Hát ezek nagyon hívó számok, és föl is hívják az ember figyelmét arra, hogy milyen sok mindent jelenthet egy ilyen nem is talán túl komplikált dolog. Én emlékszem, hogy korábban a Civil Rádió rendszeresen járt a Sziget Fesztiválra, és ott többször elmentünk úgy, hogy megszólaltassuk az oda éppen, akkor ott ügyeletet szolgáltató kollégájukat, és aztán velük beszélgettünk erről, tehát mindig nagyon érdekes jelenség volt belelátni ebbe. Nagyon szépen köszönöm, tehát holnap után lesz a Véradók Világnapja, és ez most Veszprémben lesz ez az esemény, de azért az, hogy ezzel a dologgal foglalkozunk, ez talán mindenki számára fontos az ötlet. Valamiért most az utolsó mondatánál valamitől nagyon rossz hang lett.
Lehet, hogy a térerő.
Igen, de most írtál, nagyon jó lett. Igen,
rosszalkodik velem. Gyakorlatilag akinek ideje van, segíteni szeretne, ez a legegyszerűbb formája annak, hogy figyeljünk másokra és életeket menthessünk.
Váradi Marian volt a vendégünk, aki a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezésért felelős szakmai vezetője. Köszönjük, kezicsokrom.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
When I ain't gone, man. 114, 115, 116.
117 perc.
Az év két legjelentősebb kickbox versenyét is Budapesten rendezik, ebből az egyik a 29. Magyar Kickbox Világkupa. Itt van velünk a vonalban Galambos Péter, a Kickbox Szövetség elnöke. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni erről a világkupa eseményről? Ha jól gondolom, akkor ez egy világkupa sorozat része, és miért a legjelentősebb esemény ez?
Való igaz, hogy a világkupák sorában, amelyet a Vakó Világszövetség rendez, 5 ilyen világkupa van, ezek közül a legjelentősebbeké nőtte ki magát a Magyar Világkupa, amelyet most a hétvégén rendezünk. A jelentősége elsősorban abban áll, hogy lezárja a tavaszi versenyévadot. Tulajdonképpen erre készül mindenki igazán, mert ezután fognak egy kis pihenőre vonulni a harcosok, illetve majd a nyár vége felé, közepe felé edzőtáborokba vonulnak. Itt még az utolsó pillanatban a felkészülésükben összegyűjtött tapasztalatot, energiát még kiadják magukból. Erre nagyon készül mindenki, és az előzetes várakozásoknak megfelelően, aki él és számít valamit ebben a sportágban, az itt lesz Budapesten a hétvégén.
Méghozzá BOK sportcsarnokban, jól olvastam a sajtóközleményben, ugye, hogy nem csak ezen az egy helyen lesz majd ez az esemény.
Igen, az ez évi rendezésünkben némi nehezítő tényezőt jelent, hogy ugye a BOK csarnok, aki volt itt, azt ismeri, 3 nagy csarnok részből áll, az A, B és C csarnokból. Az A csarnok a legnagyobb, itt szokták általában a versenyeket lebonyolítani. Mi általában a B-t és a C-t is igénybe szoktuk venni, azért, mert ugye a kickboxnak 7 szabályrendszere van. Ezek közül az egyik az úgynevezett formagyakorlat, talán úgy is ismerik más küzdőművészetből az esetleg hozzáértő hallgatók, hogy kata, ami egy előre koreografált mozgássorozatot jelent. Ennek egy részét zenére bonyolítják le, ennek megfelelően nem lehet egy térben és egy időben lebonyolítani a küzdelmi versenyszabályokkal. Éppen ezért másik helyeket kell választani. Ez az elmúlt években nekünk a B vagy a C csarnok volt, de ezek most foglaltak. Ezért a bokcsarnoktól mintegy 50-100 méterre levő körcsarnokban lesznek a formagyakorlat versenyek.
2-3 ezer sportolói mezőnyről olvastam a honlapjukon. Hogyan tudják koordinálni ezt a sok sportolót? Mekkora kihívás ez az önök számára?
Hát egy szóval tudok válaszolni rá, hogy tudjuk koordinálni, ugye, nem kis erőráfordítással. Ez a feladatunk, ezt kell megoldanunk. Már nagyon a nevezés megkezdésének még az elején látszódott, hogy itt óriási az érdeklődés. A tavalyi olyan 1800-2000 sportolónhoz képest körülbelül olyan 3000-3100 sportoló lesz, akik majd megjelennek, illetve leadják a nevezésüket. Azt is kell tudni, hogy itt akár több szabályrendszerben is nevezhetnek sportolók, ezért a nevezések száma jóval meg fogja haladni a 3000-et.
Milyenek a magyar esélyek, mennyire vagyunk sikeresek a nemzetközi mezőnyben?
Hát remélem nem fog szerénytelennek tűnni, de éppen a Vakó, a Kickbox Világszövetség az egyik legutolsó bordülésén tárgyalt egy jelentést, amely az elmúlt 4 év összes jelentős világ és Európa bajnoki eredményét, valamint a világkupák eredményeit összegezte, és ebben a magyar sportolók vitték el a legjobb eredményt, ők lettek az elsők a világon, ami én szerintem egy nagyon komoly eredménynek számít.
Ezúton is gratulálunk sportolóinknak. Mit ajánlana azoknak, akik szeretnének kilátogatni a most hétvégén megrendezésre kerülő világkupára? Hogyan tájékozódjanak, illetve hol érdemes jegyeket vásárolni? Úgy általában egy tájékoztatásra lennék igazából kíváncsi.
Hát mindenek előtt köszönöm a gratulációt. Megérdemlik ezek a srácok, meg ezek a lányok, hogy elismerjék az ő teljesítményüket. Azt javaslom, hogy aki szereti a küzdősportokat, és szeretne látni ringben nagyon kemény bunyókat, az mindenféleképpen jöjjön ki. Aki ezt is szeretné megnézni, de szeretné látni tatamin félerővel végrehajtott gyors technikákat, akár stop, akár non-stop rendszerben, az is mindenféleképpen jöjjön ki. A formagyakorlatot már említettem, ennek is nagyon sok híve van, és nagyon sokan szokták látogatni ezeket a versenyeket is. A bokcsarnok a Dózsa György út elején található, itt helyben is vásárolhatnak jegyeket, de az event oldalán is online lehet jegyeket vásárolni, vagy egy egész weekend bérletet, vagy akár napi jegyeket is.
A 29. Magyar Kickbox Világkupának küzdelmek pénteken 10, szombaton és vasárnap pedig 9 órakor kezdődnek, és még pár szót kérdezek azzal kapcsolatban, hogy augusztusban utánpótlás világbajnokságot is rendez Magyarország.
Igen, köszönöm az érdeklődést. Ebben az évben megpróbálunk nagyot menni, és amint remélem sikerrel befejezzük ezt a világkupát, akkor néhány nap pihenő után menetből fogunk támadni, mert már tulajdonképpen tavaly ősz óta folyik a világbajnokságnak, a utánpótlás világbajnokságnak is a szervezése, amely szintén itt a Bokcsarnokban lesz, augusztus 23-ától 31-ig. Itt az utánpótlás korosztályoknak a teljes palettáját láthatják az érdeklődőt, a 7 évestől a 18 évesig az összes utánpótlás korosztályú versenyzőnk itt lesz, és megmutathatják magukat a hazai közönségnek.
Köszönjük szépen Galambos Péternek, a Kickbox Szövetség elnökének, hogy arról beszélt nekünk, az év két legjelentősebb kickbox versenyét is Budapesten rendezik ebben az évben. Nagyon sok sikert kívánunk a szervezéshez is, és természetesen sportolóinknak is. Reméljük, hogy sok-sok sikerrel gazdagodik a hazai kickbox mezőny. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, köszönjük a lehetőséget.
I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah, that's right.
Most egy pár perccel korábban indulunk el valami közös civil rádiós program szervezése miatt, úgyhogy elbúcsúzunk, lassan néhány perc még hátra van, és majd zeneit szólni fog. Az elmúlt két órában tehát a délutáni magazint hallhatták. Dávid, van-e, amit te kiemelnél, aminek örültél, vagy ami új dolgot adott, vagy ami megfeldobott?
Én most jegyzeteltem, és három témában is megtaláltam Esztergomot. Az első téma a vers a Perodon volt, ahol arról beszéltünk, hogy idén nyáron is magyar költők versei hallhatóak a Mávolán csoport állomásain, Esztergomban is.
Hát, Esztergom fantasztikus, igen.
A második Esztergomnak kapcsolatos témánk az pedig Agerra Zoltán Ismeretlen Esztergom című könyve, Titkos helyek, elfeledett művészek és helyi sorsok
címe. Na, ezt
címe.
Felismerem, igen. És a harmadik?
És a harmadik esztergomi téma pedig a Magyar Vöröskereszt megemlékezés a Vérodók világnapjáról. Ha jól hallottam, akkor az első ilyen esemény Esztergomban volt. Három évvel ezelőtt.
Fantasztikus, hogy te benned a lokálpatriotizmus milyen érdekes szelekciót alakított ki. Én, amit kiemelnék ma ebből a beszélgetésből, egyrészt Aguera Zoltánnal szerintem is nagyon izgalmas volt. Több programra is kitérhetnénk, de az nagyon érdekes volt, és az engem nagyon meglepett. Meg hát már tavaly is, ha jól emlékszem, foglalkoztunk a Versperonon programmal, de azért ez most egy hirtelen nagyon szép és nagyon jól megrajzolt, hogy mi mindent talált ki egy civil szervezet, és milyen komplikációkat vállalt. De amire most én kiemelten szeretnék hivatkozni, ez az első témánk is, vendégünk, aki itt a stúdióban volt, Csatári Tamara, ő a DIA, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány munkatársa, és egy érdekes programjukról, az Egyhajóban Nevezünk című programról beszélgettünk. Hát nagyjából ez, amit most gyorsan összefoglalnánk, ha nincs valami más hirtelen fontos. Köszönjük a figyelmet, maradjanak velünk továbbra is a Civil Rádióval, és még a Demokrácia Most című műsor ma este 19 órától lesz. Azért itt mi sorban, vagy lassan elbúcsúzunk, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmesteri zenei szerkesztő pedig András nevében is, a műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc, tehát maradjanak a Civil Rádióval. Yeah.
Korábbi